Következő kérdés úgy hangzik, hogy mi a világ? Tudjuk, hogy van egy olyan bibliai vers, hogy mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. Ezért fontos, hogy a Biblia mit tanít arról, hogy mi a világ. Ha nem tudjuk, hogy mi a világ, akkor nem tudjuk legyőzni.
Igen. Bizonyára ez a valaki, aki írta ezt a kérdést, valami formában van, gondol erre a kérdésre feleletet is. Ez nem rossz, csak egyet kell tudni, testvérek, hogy a világnak van vonzó ereje. Istennek is van vonzó ereje. Istennek vonzó ereje, Isten szeretete, a mennyei haza, mennyei otthon, a örökké valóság, ővele való örök lét. Ez Isten vonzását jelenti. A világ vonzása, ennek is van egy hatalmas ereje. És ez egyszerűen alá van vetve Isten ítéletének. Mi tudjuk a Péter apostol leveléből, hogy ez a világ és minden, ami ezen a világon van, tűzzel lesz megpróbálva, és tűz által megy ez a világ. És minden, ami nem Istentől, és nem Isten eredetű ezen a világon, minden valóban meghal. Minden tönkre megy, és megég. Nekünk kell tudni azt a testvérek, hogy a világ vonzása, amikor a világot gondoljuk, akkor a világ vonzását kell ezáltal érteni. És ha Isten vonzása van rajtunk, akkor Isten szava az, amely bennünket von, az, amely bennünket szólít, az, amely bennünket hív, amely bennünket éltet, és mozgassa a mi hit életünket. Ez Isten vonzása, ez Istennek szava, ez az a lelki otthon, az a mennyei otthon, az atyai ház, ez az a Isten vonzása, az ő szeretete, amely von bennünket. De a mi testünk ebből a világból van. Lelkünk nem, abban az értelemben, amit hát a szlovák biblia magyaráz, és a most nem magyar biblia alapján, hanem a többi bibliák alapján, a szellem ez Istentől jött. Az a belső szellemünk, az a ember, belső emberünk az Istentől jött. Az a érzéki ember, akit a szlovák biblia szerint és a görög eredeti szerint is vizsgáljuk, ez az érzéki, lelki, mostan kis ellel lelki ember, és az én testem ez itt. Egyszerűen a föld porból vannak ezek a dolgok, és porba térnek vissza. De az én, azt, amit belém lehelt Isten, az ő szelleméből, ugye, az megmarad. Az nem hal meg. Úgyhogy azért, hogy az én testem ebből a világból van, porból lettem, Isten formálta az én testemet. Ugye Ádám, Éva, vagyis Ádám testét formálta Isten porból, a föld porából, így van megírva. Ezért a test ragaszkodik e világhoz. Világ vonzása van a testre. De a szellememre, azt, amit Isten belém lehelt, az vonzódik Isten felé. Azért, mert őrtől lejött. Azért kell nekem itten elkülönböztetni, és kell tudni, hogy valaki, aki átteszi azt a súlyt, azt a szert, teszi a világi dolgokra, a testi dolgokra, az halálra tett. De az, aki lélekre, Isten vonzására, Isten beszédére alapozza életét, az megnyeri Isten országát, Isten kegyelmét. Én így értem a világ vonzását, világ szeretetét, hogyha valaki vonzódik inkább a világi dolgokhoz, a testi dolgokhoz, testvérek, az nem kell itten valami emberi dicsőségek, nem kell itten talán, én nem tudom, nagy palotákról, elég, hogyha test szerint vonzódok az én gyerekemhez, az én feleségemhez, az emberekhez, még a legközelebbi szeretteimhez, ha jobban vonzódok, mint az Úrhoz, akkor már szeretem a világot. Annélkül, hogy tudnám, hogy mi van a világban. Értitek? Mert a test szerinti ragaszkodás, még a legközelebbi családomhoz is, ha test szerinti ragaszkodás nagyobb, mint Istenhez való ragaszkodás, akkor világhoz való ragaszkodásról van szó. Lehet, hogy azt mondják, Sándor, nagyon, nagyon a kard élén jársz mostan, ezt meg kellene jobban magyarázni. Meg is magyarázza. Az Úr Jézus Krisztus után jöttek, és azt mondták, jött a te anyád, jöttek a te testvéreid, és akarnak látni tégedet. És Jézus föltett egy kérdést, és erre a kérdésre rögtön föltett egy feleletet. Azt mondta, ki az én anyám, kik az én testvéreim, kik azok, akik hozzám tartoznak? Föltette a kérdést, és most felel. Azok, az az én anyám, azok az én fitestvéreim, azok hozzám tartoznak, akik cselekszik az én atyám akaratát. Testvérek, lássátok? Ez itt megmutatja, hogy mi a világ vonzása, és mi Isten vonzása. Nem kell ahhoz nekem menni bálba, a nem tudom, nagy világba, hogy engem vonzon a világ. Elég, ha test szerint ragaszkodok, semmi más, csak test szerint ragaszkodok. Jobban az én test szerinti családomhoz, mint Krisztus családjához. Tudom, mit beszélek. Nagyon szigorú, nagyon komoly dolgok ezek. Ezek nem az, hogy mostan ne becsüljem meg az enyémet. Nagyon jól tudjátok, hogy mennyire szeretem az enyémet, és mennyire szeretem az én drága feleségemet, gyermekeket. Nincs kételj benne. Akik ismertek, nagyon jól tudjátok, miről beszélek. De testvérek, én azt látom, akkor valóban hatalmas értékké válik a te gyermeked, a te feleséged, ha te szellemi testvér vagy vele. Én nekem a feleségem nem egy ágyba való asszony csak. Értitek? Én nekem a feleségem egy szellemi testvér nőm. Én úgy bánok vele, mint Krisztus testével. Értitek, testvérek? Lehet, hogy nagyon intim dolgokat mondok nektek, de ezt föl kell, hogy fogjuk, hogy nekem, én nekem úgy kell közeledni az enyémekhez, ha én Krisztus szerint akarok közeledni, mint az Úr Jézus is közeledett, és azt mondta, ki az én anyám, ki az én fitestvéreim? Azok, akik az én mennyi atyám akaratát cselekszik, azok, akik újjá vannak születve, azok, akik nem test szerint jogot tartanak rám, hanem lélek szerint. És rájuk mutatott, és azt mondta, ti vattok az én anyám, az én fitestvéreim, és mindenki. És ezt jelenti, testvérek, a világ vonzása és a Isten vonzása. Világ szeretete, mondom, újra mondom, nem kell a nagy világba menni, és nem kell a diszkókba elmenni. Elég, ha ott vagy a családodban, ki sem mentél az udvarból, és jobban szereted a test szerinti családodat, mint Jézus Krisztus, már jobban szereted a világot, ameddig ezek nem krisztusiak. Egy testvérnő azt mondta nekem, hogy hát tudod, testvérem, voltam látogatásban, és azt mondja, tudod, testvérem, az én gyerekeim, hát egy se nem az Úré, de nagyon jó polgárok. Hát tudod, ők ilyen állásban van, az én lányom minisztériumban dolgozik, az én fiam az ott a justícia, nem, bíróság, igen, bíróságon, nagyon jó helyük van, nagyon jó polgárok, hát igaz, hogy nem krisztusi, de nagyon jó emberek. Én sírtam, mikor elmentem onnan, és láttam a testvérnőnek a vakságát, és nagyon meg volt elégedve, azt mondom, nagyon meg vagyok elégedve velük, nagyon. Attól tartok, hogy ez a testvérnő egyáltalán nincs is újjászületve. Mert tudjátok, ami Istenhez tartozik, ami Istentől születik, az mind vonzódik Istenhez. És nem csak ő, hanem mind, amit szeret, mind, ami hozzá tartozik, az mind Istenhez vonzza. Nincs megnyugodva. Ha egyik gyermekem nem lenne az Úrért, akkor a térdeimet lekoptatom. Egyszerűen kiálltok Istenhez, addig fogok imádkozni, könyörögni, ameddig Isten nem vonzza őtet magához. Kegyelmet nyerjek. Testvérem, most nem akarok senkire rátenni terhet, de ez a Isten vonzása, és ez a világ vonzása. Aki Istentől van vonva, az nem elégszik meg azzal, hogy csak én megyek az Úrhoz. Az vonja az övéit. Tér meg, drága gyermekem, szeresd az Urat, és így tovább, és a megtéréshez vezeti.
Két kérdés van, ami összefügg. Az egyik, mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Hol, mikor lehet ehhez az erőhöz jutni? A másik kérdés pedig, a Szent Szellem keressége csak azoknak van-e meg, akik nyelveken szólnak?
Jó testvérem, itt két nagyon különböző téma, kérdés. Jó. Még egyszer azt az elsőt.
Jó, az első. Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Hol és mikor lehet ehhez az erőhöz jutni?
Kell erő? Kell. Kell. Szükség van erőre. Na akkor most vizsgáljuk meg, hogy ki az a erő, és mi az a erő. Testvérek, úgy van, ahogy itt van megírva, hogy nem szóból áll Isten országa, hanem erő. Tudjátok, hogy mi az a erő? Éppen az az a vonzó erő. Isten szeretetének vonzó ereje. Ez az az erő. Sokan egy olyan erőre, mikor erőről gondolnak, egy olyan erőre gondolnak, mint egy mágus erő, hogy én most ezt mondom, akkor így lesz, akkor most értitek? Nem ilyen erőről van szó. Isten igéje soha nem ilyen erőkre gondol, ilyen erők megnyilvánulására. Ha Isten az ő erejéről beszél, a szeretetének hatalmáról, a szeretetének vonzó erejéről, és mindent, amit megtett, abban nyilatkozik meg Istennek hatalmas ereje az ő szeretetébe, hogy egyszülött fiát adta Jézus Krisztus, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen! Halleluja! Erről az erőről van szó, mikor Isten országáról van szó. És kell, hogy ez az erő benned munkálkodjon. Testvérem, ott nálunk, ahogy mondtam, vannak ébredések, dicsőség Istennek, és van egy testvérnek, megint ismerik itt a testvérek. Egyszerűen ő olyan szeretet van az ő szívében, olyan hatalom, olyan erő, hogy csodálom, úgy őrül a szívem, a lelkem. Egyszerűen megy a buszba, és ül valami fiatal után, és ottan ki van írva, hogy ő sátánista, sátánimádó, és akkor gitározik ottan, és ilyen rokkos valami, nem tudom mit. És tudjátok, hogy mi a erő? Mi a hatalom? Istennek hatalom, mi a Istennek ereje? Hogy nyilvánul meg ennek a testvérnő életébe? Ő egyszerűen, mikor elolvassa, hogy ez a fiatal ember, ez a gyönyörű fiatal ember, ugye, a sátánt imádja, akkor oda megy, azt mondja, fiatal ember, hát maga el van tévedve, hát maga imádja a sátánt, hát Jézust kell imádni, sátán nem halt meg magáért, sátán semmi jót magáért nem tett, csak tönkreteszi a maga életét, Jézus halt meg magáért, és a fiatal ember, a gitár is majdnem kiugrott a kezéből, pedig olyan szeretett, testvérek, olyan szeretetnek a hatalma megnyilvánul ennek a testvérnőnek a bizonságtétele által, hogy ez a fiatal ember azt mondja, hát tudja, én nem is vagyok az a sátánista, csak hát most ez a divat, hát de le is vetem, le is teszem, mondom, tegye is le, vesse is le, azt mondja. Lássátok, egy egyszerű testvérnő fakan alá kezébe, milyen hatalom van! Amen! Ez a hatalom, ez az a erő, nem az uralkodás, nem a mágus szó, hanem ez az erő, ez a szeretetnek a ereje. És ha ez nem nyilvánul meg az mi életünkbe, akkor nagyon szegény lesz Isten országa, mert itt-ott valahol benne találunk. Még ha mi is bemegyünk oda. Az is csoda. Ezért nagyon, de nagyon nyíljunk meg ennek a hatalomnak. Ennek a szeretetnek olyan hatalma, olyan ereje van. Tudod, itt lehet teljesen, teljesen mindenről lemondani. És annak a szeretetnek egy olyan hatalmas nagy ereje megnyilvánulhat a te életedben, hogy... És ugyanúgy látom, ott meglátott két nyomorgó ember tolták a biciklit, botladoztak egymásba, férj és feleség, mert hát tudjátok, több volt egy kicsit a szesz. És ő az a szeretetnek a hatalma indította, menj utánod, és mondd meg neki, hogy nem kell így élni. Ma, ami drága testvéreink, gyarapodott Isten országa, ekeliek, tudtok róla. Így van, dicsőség Isten. Csodálatos, ez a hatalomnak a megnyilvánulása. Én ezt látom. És aztán, testvérek, az, hogy valaki meggyógyul, az, hogy valaki szabadul, az nem a én hatalmam. Az Jézus hatalma. Jézus odaáll, és ő teszi. Az van megírva, hogy bizonságot tettek a tanítványok nagy erővel, szeretet hatalmával, ugye? Nagy erővel, és az Úr közreműködött, közre dolgozott velük. Hogy van ez magyar fordításban?
Együtt munkálkodott
velük. Lássátok, ezeket a dolgokat Isten végzi, amire talán valaki azt gondolja, hogy ennek az embernek hatalma van, ennek az embernek joga van, és itt nem szabad eltéveszteni. Testvérem, nagyon nagy az a hatalom, az a szeretetnek a hatalma, mikor Isten szeretete kiáradhat a te életedből, a te szolgálatodból, drága testvérem, és jönnek és térnek az emberek Jézus Krisztus. Ez a hatalom, szeretetnek a hatalma, Isten szeretetének hatalma. Hadd mondjak megint egy példát. Nagyon, nagyon sok van, nagyon tele van a szívem most novemberben. Meg voltam hívva Szlovákiába egy evangelizációra, és hát meg voltam lepődve, nem számítottam egy ilyen helyzetre, de hát meghívtak, elmentem, és sportcsarnok, amelyben közel olyan 3000, lehet, hogy több fiatal is volt, nem olvastam őket, de el tudjátok képzelni a sportcsarnokot, és körül ülnek, és mind tinidzserek, és olyan 21-2 évig voltak ezek a fiatalok, és volt lehetőségem prédikálni. De nem úgy, ahogy itt. Mert itt egyszerűen nem muszáj mindig nézni az órát, és ha Sándor testvér elhúzza egy fél órát, vagy fél percig, akkor semmi gond, ugye? De ottan azt mondták, Sándor testvér, 20 percet van, ha 20 perc alatt nem fejezed be, akkor kikapcsoljuk a mikrofont, és beszélhetsz, de senki nem fogja hallani. 20 percet kaptam. Hát tudjátok, aki ismer engem egy kicsit, akkor 20... Én olyan vagyok, hogy 20 perc alatt be sem melegedek. És már egy kicsit már elkezdtem kavizsgálni. A testvér odaült az zongora után, és már játszotta, hogy már ámen fele megyek. Hát mondom, uram, hát ez ennyi gyorsan itt megy a dolog. És megszorult a szívem. És láttam azt a sok éhező, azt a sok nem megmentett fiatalt. És azt mondtam, uram, a te szeretetednek hatalma most nyilvánuljon meg. Testvérek, olyan csodálatos kegyelem kiárat ott, olyan hatalom, Istennek szeretetének hatalma kiárat, hogy mikor fölhívást tettem pár percen belül, akkor özönöltek le a fiatalok sírva, egy hatalmas nagy tömeg jött le, és ott sírtak, és ott zokogtak, és ott adták át életüket Jézus Krisztusnak, legyen övé a dicsőség és hála. És én ott sírtam, és láttam, könnyeim folytak, és dicsőítettem Istent az ő szeretetének hatalmáért. Ez az a hatalom, amiről beszél, ige, mikor Isten országa hatalommal. És aztán persze a rendnek a fölállítására is Isten ad, fölhatalmazza az övéit, és félelmet is hoz az emberekre azért, hogy rendnek a fölállítása is, a rendnek a helyreállítása az emberek között legyen, de nem ez a hatalomnak a súly központja, jól mondom? Súlypontja vagy súlyközpontja, hanem a szeretet ott kell, hogy legyen, ott kell.
Most jön az előző kérdés, hogy a Szent Szellem keresztség csak azoknak van-e meg, akik nyelveken szólnak?
Drága testvérem, nagyon sokan ezen a téren sok vita van a keresztény emberek között, és sok olyan állítások, amelyek egyszerűen vagy az egyik árokba dobja a hívő keresztény embert, vagy a másik árokba. Azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek nem szeretnek az úton járni, hanem szeretnek szélsőségekbe járni. Vagy ide, vagy oda, de nem az úton. Valóban az Úr Jézus is azt mondja, hogy ez az út, amelyen mink megyünk, amelyre ő elhívta az övéit, akkor ez az út keskeny út. Azért nagyon az útra kell figyelni, és hogyha valaki az útra figyel, annak mutassa meg Isten az ő szabadítását. Imába is ma hallottuk már itt ezen a helyen ezt a igét elhangozni, és azt látom, hogyha valaki útra figyel, vigyáz, akkor Jézusra figyel, Jézusra vigyáz. Drága testvéreim, emlékszitek azt, mikor itten azokat a köveket, azt a üveget mutattam, és akkor mutattam, hogy mit jelent a Szentlélek. Igen. Hát valaki azt mondta, hogy itt hagytam a bűneimet. Mondtuk azt, hogy hogy történik a Szentlélek keresség, hogy mi az. Azt meg kell érteni, testvérek, mert ha az ember nem érti meg szellemileg, hogy mit jelent a Szentlélek keresség, akkor keres valami átéléseket, valami érzelmi, valami effektusokat, amelyek próbálják jobbítani az ő hit életét, gazdagítani, és testvérek, nem biztos, hogy az az ember valóban megmarad abba, vagy tudja egyáltalán, hogy mit élt át, mikor a Szentlélek keresztségét élt át. És azért én hoztam ezt a üveget, mint egy példaképet arra, hogy megmutassam, hogy mi a Szentléleknek a keressége. Elmondtam, hogy a bűnvallomások, ezek a kövek bűnt ábrázolnak, és ezeket a köveket, mikor kirakjuk, letesszük a Golgota keresztövéhez, Jézus Krisztushoz hozzuk a mi bűneinket, vétkeinket, akkor azt mondja 1 János első rész, 8.-9. vers, hű és igaz, hogyha megvalljuk a mi vétkeinket, hogy megtisztítson és megszabadítson minden gonoszságtól. A bűnvallomás és őszinte igaz bűnvallomás által nyerjük meg a bűnöktől való szabadulást. Akkor, mint nyitottak vagyunk, hát ez nagyon bezárt, tesó. És mikor megszabadultunk ezektől a bűnöktől, nem akarnak. Nagyon nehezen jön neki. Mikor megszabadultunk, és megvallottuk a mi bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztít és megszabadít. És mikor meg vagyunk tisztítva, testvérek, és minden sátánnak minden jogától a sátánt megfosztottuk ezáltal, hogy nem tart ránk jogot, akkor hit által történik az, hogy én bemerítkezek a Szent Lélekbe. Az azt jelenti, hogy Uram, az én bensőmöt, az én külsőmöt, egész lényemet a te lényedbe, mert a Szent Lélek az személy, az nem egy erő, nem egy fluidum, vagy én nem tudom mi, a Szent Lélek az személy. A Szent Lélek személyébe átadom az én életemet. Azt mondom, Uram, az én testem, lelkem, egész lényem belehelyezem a te hatalmadba, a te... Értitek? És akkor történik az a bemerítkezés. És aztán, mikor be vagyok merítve, akkor az a belső szabadság, az a fölszabadult lélek, az a örömteli lélek, amely föl van szabadulva, és Isten lelke által betöltött bensőm elkezdi rebegni azt az imát az Úrnak, amely abból a hálából, abból a szabadságból, azból az örömből rebegem el Istennek. Ez egy hála adás, ez egy öröm, egy hála, békesség, nyugalom, amely kiárad a Szentlélek által az én életemből. Testvérek, itt megtörténhet, de ez nem muszaj, hogy megtörténjen. Ez nem sablon, ez nem egy törvény, hogy ennek így muszaj lenni. De legtöbb történetet úgy látunk az igéből is, hogy mikor beteltek Szentlélekkel, akkor egy olyan benső szabadság, egy olyan benső öröm, egy olyan benső forrás indult el, ahol egyszerűen azt vette észre az ember, hogy másképp beszél, mint magyarul, vagy másképp beszél, mint szlovákul, és egyszerűen elmondja ezeket a dolgokat. Testvérek, de ebből nem szabad csinálni törvényt. Én nagyon kérlek benneteket, testvérek, Istennek dicsőség azért, hogy Isten megadta nekem ezt a ajándékot, a nyelveken szólás ajándékát, és így kaptam meg, ahogy elmondtam, testvérek. Ez nem úgy jött, hogy rám, mint valami vánkus, vagy valami párna rám esett volna a mennyből, és akkor most... De egyszerűen az a belső szabadság, az a belső mély tudat, hogy én átadtam, letettem életemet, testemet, lelkemet, egész lényemet a Szent Szellemnek a hatalmába. Értitek, testvérek, akkor az egy forrást, egy örömforrást, egy hálaforrást hozott ki belőlem, és így dicsőítettem Istent, és észrevettem azt pár percen belül, azt tapasztaltam, hogy nyelveken szólok, hogy nyelveken imádkozok. Ugyan ez megtörtént az én feleségemmel, de testvérek, én soha többé aztán az én feleségemet nem hallottam nyelveken imádkozni, és nem is szorgalmaztam, hogy most, hát anyukám, most egyszerűen, akkor az egyszer kijött, kitört belőle ez a öröm, ez a hála, ez a dicséret, és soha többé, sokáig, hát 32 éve már együtt élünk, és azóta se nem hallottam őt nyelveken imádkozni. De tudom, hogy Istennek csodálatos eszköze, Istennek drága gyermeke, és tudom, hogy ő neki más ajándékai vannak. Ő neki megvan a bölcsességnek a ajándéka. Néha én olyan kis butuska vagyok, és ő olyan szépen helyre gatyába ráz engem, útba igazít engem. Hálás vagyok érte. Csodálatos Istennek eszköze. Szeretem, nagyon szeretem és nagyon tisztelem őtet, mert és látom azt, hogy valóban Isten eszköze, Istennek drága gyermeke ő. Elmondom, hogyan nyerte meg a kisfiam, 3 éves kisfiam, akkor még 3 éves volt, a Tomika, hogy nyerte meg a nyelveken szólásnak a ajándékát. Én bent az ebédlőbe leültem, és annyira éreztem Istennek jelenlétét, fölemeltem a kezemet, és nyelveken imádkoztam. Magam voltam, megengedhettem. Úgy látom, hogy biblikus volt, ugye, hogy magam vagyok, akkor dicsőíthetem az Urat, abba az előbédlőbe, így fölemelt kézzel, és nyelveken imádkoztam hangosan. Csak nem azért, hogy be volt hunyva a szemem, nem láttam, nem figyeltem arra, hogy az én 3 éves kisfiam bejött a ebédlőbe, és most hallja, hogy a apuka másképp beszél, mint idáig. Hát ez nagyon érdekes volt számára. Kiszaladt, kirohant a ebédlőből, hozott egy ilyen kis sámlit magának, oda tette mellém, és ő hallgatta, látta, hogy apuka így tartsa a kezét, akkor ő is így bepasszolta a kezét szépen, hogy apuka egy pár percig hallgatott engemet, és akkor elkezdte, és csodálatosan nyelveken, olyan folyamatosan, szépen nyelveken imádkozott ez a gyermek, hogy arra lettem figyelmes, hogy már ketten vagyunk, akik dicsőítsük az Urat. Testvérek, ennyire egyszerű. Az a gyermeki szív, egyszerűen ő kitapasztalta Isten lelkének, annyira meg volt nyílva az ő őszinteségébe, az ő abba, hogy egyszerűen ő hallgatta, látta, ez így működik, és elkezdett imádkozni. Nem probléma, nincs neki semmi problémája azzal. Most azt kérdezitek, megmaradt ez a gyereknek. Tudjátok, testvérek, én ezt soha nem is erőtettem az ő életébe. Fiam, ezt kell gyakorolni, ezt tudod, ez így van, vagy úgy van. De tudjátok, mire voltam figyelmes? Nagyon megáldotta Isten ezt a gyermeket, és mikor senki nem figyelt oda, el voltunk foglalva a munkánkkal, akkor a kisfiú bekapcsolta, hát a zongorához oda ült, és akkor azt mondja, most Isten dicsőségére fogunk énekelni. És azt gondolta, hogy senki nem figyeli. Én nekem mindjárt mondom, Isten dicsőségére, itt valami csodálatos fog történni, és elkezdett játszani, alkotni zenét, és amellett, ahogy alkotta a zenét, amely még idáig nem hangzott, nyelveken elkezdte dicsőíteni Istent. Most 8,5 éves. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Nem avatkozok bele az ő hitéletében, nem avatkozok bele abba, hogy éli meg Jézus Krisztus, de figyelem ezt a gyermeket, hogy ő, mikor az Úrral van, akkor csodálatosan kiárad a Szentléleknek a jelenléte, és ő dicsőíti Istent, és annyira megáldja Isten, testvérek, most nagyon kérem, nagyon alázatban mondom ezt, hogy félre ne értsetek, hogy 4 nappal ezelőtt történt, hogy az egész környezet járásból ott összejöttek a tanárok, és a 4 gyermek ebből a kivált iskolából, ahol kivált itt külön megáldott gyermekek vannak ebbe a iskolába, akkor 4 gyermeket kiválasztottak, a 32 tanárnőnek előadást tartottak a 4 gyermek. És az egyik a Tomika volt, 8,5 éves gyermek, amely előadást tartott ezeknek a tanárnőknek az egész környezetből is járásból. Ennyire megáldja őtet Isten. Annyira Isten lelke minden oldalról, testvérek. No, nem akarok a gyermekemről beszélni, Istené a dicsőség, mert ha ő nem áldotta volna meg, én nekem még időm se, ha lássátok, milyen hanyag vagyok, nem is vagyok mellette. Ez csak ennyit tudok mondani, hogy nem én eredményem. Ez Krisztus lelkének eredménye ennek a gyermek életébe, hogy 8 éves korára, már 5 éves korában saját költeményeit eljátszotta a zongorán. Zongorán a koncerten. 5 éves korában már beirattuk a zongorára, és még csak fél évet járta a zongorára, és saját költeményeit, 2 saját költeményét 5 éves korában eljátszotta. De 3,5 éves korában betelt Szentlélekkel, és tudjátok, a Szentlélek az egy alkotó személy. Az alkotó szellem, az mindenre kihat. Egyszerűen az a gyermek a minden téren látható az, hogy ő be van telve Szentlélekkel is, és megáldja őtet Istennek. Ezért mondom, testvérek, hogy ez nem beképzeltség. Ez egy olyan tény és valóság. Itt vannak a testvérek, akik ismerik személyesen a Tomit, és ismerik a családomat, úgyhogy megvizsgálhass, őtőlük, hogy személyesen megkérdezhetitek, hogy igaz-e. Úgyhogy valóban ezek a dolgok így működnek, és ezt Isten így adja. Ez Isten. No, és ezzel valahol meg akartam azt mondani, testvérek, hogy a Szent Lélek keressége, ez nem kötődik minden áron a nyelvek megnyilvánulásához. Bibliában legtöbbre lássuk, hogy legtöbbre így ilyen ajándékot kaptak azok, akik ezt átélték, de Pál apostol maga is mondja, hogy nem mindenki szól nyelveken. Aztán a megtapasztalás ezen a téren, testvérek, bizonyára elhiszik a testvérek, hogy olyan mindenféle keresztény rétegekben szolgálok, hogy a túlbuzgó pünkösdik közösségek, a karizmatikus túlbuzgó közösségektől egész a én nem tudom milyen ellen rétegekig, és sok tapasztalatom van ezen a téren, és megfigyelésem. Nagyon sok ember azt mondja, mit akarsz te nekem mondani, én nekem van szent lelkem, mert beszélek nyelveken, és nem tudja őt, 6 ökörrel se nem lehet ezt az embert mozdítani, se jobbra, se balra, és nem fogad el senkitől semmit azért, mert ő neki működik a nyelvek ajándéka, vagy még ahhoz még más ajándékok is. És testvérek, itten egy nagyon nagy hazugság történik ilyen emberek életébe. Mert az ajándék nem bizonyíték. Ezt meghúzom, aláhúzom, hogy vigyázzunk arra, az ajándékot soha ne vegyük a Szentlélek jelenlétének a bizonyítékának. Nem szabad ezt, mert tudok emberekről, akik kuruzslók, akik okkultisták és nyelveken szólnak, és semmi közük Jézus Krisztushoz. És nagyon sokan egyszerűen, most nem akarok félelmet senkibe kelteni ezen a téren, de egyet kell tudni, hogy mit mond a Biblia. Hogy senki, aki a Szentlélekkel van telve, nem káromolja Istent. Az azt jelenti, hogy ha te benned Jézus Krisztusnak a drága szent szelleme lakozik, akkor nem lehet idegen szellemiség benned. Nem lehet idegen szellem. Ha Jézus, az Úr Jézusnak a jelenléte, a Szentléleknek a jelenléte ott van, akkor nem kell félned, hogy valamit félre beszélsz. Akkor nem kell félned. De vigyázz, ha van bizonságod, hogy valóban Istentől jött ez a dolog. És ha jön a bűn a életedbe, és tolerálod a bűnt az életedbe, akkor nem biztos, hogy már ez a lélek Isten dicsőíti, nem biztos, hogy Jézus Krisztust magasztalja. Lehet, hogy gyalázza, lehet, hogy az a idegen szellemiség. Értsétek meg ezt a testvérek. Mert Isten nem vonja vissza az ő ajándékait. Az az ember, aki megkapja a Szentléleknek ajándékát, a nyelveken szólást is. Ha beleesik a bűnbe, a nyelvek tovább működnek. volt ember, aki elment a kocsmába, beívott, és azelőtt bizonságai voltak a gyülekezetben, és a kocsmába folytatta a nyelveken való szólást. Nagyon szomorú dolgok ezek, de erre kell nagyon vigyázni, testvérek, mert Isten nem veszi vissza az ajándékait, ezért nem lehet, és ő mindig még már ott ült a kocsmába, és már részeg volt, de még mindig azt mondta, nekem van nyelveken szólás, én az Úré vagyok. Úgyhogy ezek már olyan szélsőséges és olyan veszélyes dolgok, ahol, amit érinthet az ember, úgyhogy az ajándékok nem az eredetiségnek és az igaz lelkűségnek a bizonyítéka. Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Miről ismeritek meg? Az övéit? Hogy nyelveken fognak szólni? Fognak ördögöket tűzni? Vagy mi által? Segítsetek nekem! Szeretni fogják egymást. Isten szeretet. Isten szeretetének hatalmának megnyilvánulása. Ez mutassa meg azt az eredetiséget. Félre valaki, ne értsen engemet, testvérek. Nehogy azt gondolja, hogy az ajándékok ellen beszélek. Én azt akarnám, hogy mindenki vágyakozzon, kívánkozzon, imádkozzon. Uram, több és több ajándékot szeretnék a te dicsőségedre. De testvérek, nagyon sok közösségbe volt részem, ahol mikor imádkoztunk, akkor nem hallottam a hangomat, mert olyan zaj és olyan kiabálás volt, de a két testvér talán nehezen találtak volna, aki együtt ért egymással. Testvérek, vigyázzunk erre, és sokan beszéltek nyelveken, imádkoztak nyelveken. És már rég nem voltak az úton, én ezt látom. Ezen a téren is van egy ilyen pünkösdi mázolás az embereken, amelyen be vannak mázolva, nekem ajándékaim vannak, én nekem ez van, az van, és akkor mit törözte belem? Belém, ugye? És nem érinthetők ezek az emberek. Nem javíthatok, nem útba igazíthatók ezek az emberek. Nem mindenki így van, testvérek, csak mondom, hogy mik vannak, mivel találkozok. Úgyhogy a maga az Úr Jézus is azt mondja, hogy hát azon a napon nem lesznek olyanok, akik majd mondják nekem, hát nem a te nevedbe gyógyítottunk, nem a te nevedbe prédikáltunk, nem a te nevedbe ördögöket űztünk. És mit mond nekik az Úr Jézus? Eridjetek tőlem gonosz cselekvők, mert soha nem ismertelek, nem ismerlek benneteket. Akkor azt mondjátok, hogy létezik, hogy ezek a dolgok működnek? Még folytathatom ezen a témát. Hogy létezik, hogy működnek? És gyógyulások történnek, és még ördögök is mennek el. Hogy létezik? Tudjátok, hogy nagyon egyszerűen megmagyarázom. Az Úr Jézus nevének hatalmas autoritása van a szellemi világban. Ezt tudják még a mágusok is és a okkultisták a világban. Az azt jelenti, testvérek, hogy vannak emberek, akik keresztény emberek is, akik rájöttek arra, hogy használhassák Jézus nevét gyógyításra, szabadításra, erre, arra, amara, még halottak támadására is. Használják Jézus nevét. Van egy másik verzió, ahol az Úr Jézus használ téged, és az Úr Jézus használ engem. És nagy különbség, hogyha valakinek olyan hittel rendelkezik, hogy Jézus nevébe ezt cselekszik, azt cselekszik, és olyan hatalmas dolgokat cselekszik, és nem biztos, hogy ez az ember Jézusé. Tudjátok, mi nagyobb bizonyíték, ha Jézus használ valakit. Ha Jézus használ valakit, akkor nem az embert lássuk, hanem Jézust lássuk az ő életébe. Ha nagy emberek jönnek, és nem lássuk Jézust bennük, akkor itt nagyon óvatosnak kell lennünk, testvérek. És jaj nekem, hogyha én jöttem ide nektek Barkóczi Sándort mutogatni, ha nem az Úr Jézust lássátok az én életemben, jaj nekem. Én tudom, mit beszélek. De ha Jézust lássátok, akkor azt jelenti, hogy az Úr Jézus használ engemet. És ez betölti az én szívemet, lelkemet örömmel, békességgel és reménységgel, hogy nem hiába való az én fáradozásom.
Egy kérdésre jut még idő, ahhoz, hogy egy kis szünetet is tartsunk 5 óráig. Egy ige rész van felírva itt, a Korintusi első levél, 11. rész, 29-30. verse, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. A kérdés ehhez kapcsolódik, mire vonatkozik? Arra, ha valaki megtéretlenül veszi az úrvacsorát, vagy ha szívében nem rendezi a bűneit, és nem tiszta szívvel, bűnbánó szívvel áll az Úr elé.
Igen. Hát nagyon nyíltan mondja Istennek igéje az, hogy eszi és iszza a saját ítéletét. Az azt jelenti, testvérek, hogyha valaki nem megtért szívvel nyúl a jegyekhez, és valóban nem Isten félelem, és nem az a megvizsgálás, és az a vizsgálat van az ember szívében, és nem fontos neki az, hogy hogy lássa őtet most az Úr, akkor egyszerűen saját magát csapja be. Saját magát, mint hogyha egy ítélet útjára térne az ő élete, és végén egy ítélet várja ezt az embert. Ezért fontos megvizsgálni magunkat. Testvérek, hogy valóban az Úrban-e van a mi életünk. Mink nem vagyunk tökéletesek. Egyikünk se nem tökéletes. De akkor miért vesszük az úrvacsorát? Azért, hogy elrejtőzünk Krisztusban. Azért, hogy én tudom, hogy egy nyavajgó ember vagyok, tudom, hogy sok botlással, sok nehézséggel tele, de ha én nem akarom az ítéletemet venni, inni és enni, akkor én nekem az én gyenge életemmel el kell rejtőznöm Krisztusban. És megvallom, Uram, amit megtehettem, megtettem. Ahol megbotlottam, ahol bántalmazás, fájdalmat okoztam, ott elmentem, bocsánatot kértem, ott helyreállítottam a dolgaimat. De annak ellenére érzem, hogy amit emberileg megtehettem és helyreállíthattam, annak ellenére érzem, hogy egy méltatlan valaki vagyok. De tudom, hogy én elrejtőzhetek az én méltatlanságommal, a benned, mint a Noé a bárkába. Nem az én igazságom ment meg engemet, nem az én jóságom, nem az én tökéletes állapotom, hanem engemet Jézus Krisztus ment meg. És mikor én megteszek azt, tudod, azt jelenti Jézus Krisztusban való elrejtezés, azt jelenti, hogy méltóvá válok az úrvacsorára, hogy én elrejtőzök benne. De ki van elrejtőzve benne? Az van elrejtőzve valóban benne, aki Jézus Krisztusnak a követeléseit betölti. Az az ember, aki azt mondja, Uram, te látod, hogy hogyan veszekedtem az én testvéremmel, azt mondja az Úr, igen, láttam, még hallottam is. De én elrejtőzök benned, becsapja az a testvér saját magát, ha így gondolja, hogy ő így elrejtőzik Krisztusban. Ő megvallja az Úrnak, de ameddig az igének nem tesz eleget, Jézus Krisztus elvárásának nem tesz eleget, nincs valóban elrejtve Krisztusban, és eszi és iszza az ő ítéletét. Megmondom most, hogyan. Az Úr Jézus azt mondja, a Máté 5-ben, az megtalálható az az ige, Máté 5-ben, hogy ha te viszed a te oltárodat az Úr elé, ajándékot, a oltárra, akkor, és megemlékezel arról, hogy valami van a te testvérednek ellened, állj le, tedd le a oltár előtt tedd le a ajándékodat, ne tedd még oltárot, oltár előtt állj le, menj, békülj meg a te testvéreddel, és egyszerűen mindent tegyél meg, hogy megbékülj. Hogy a te testvéred ne adjon ki az a bírónak, bíró kiad a porozlónak, és a porozló ki nem enged téged, ameddig le nem fizeted az utolsót is. Ha te elmész, és azt mondod, drága testvérem, vagy drága testvérnem, nem jó viselkedtem, nem jó szóltam, nem jó volt a dolog, rendezzük a dolgokat, bocsásd meg, ne haragudj rám, én is megbocsájtok, az én oldalamról is, te is bocsásd meg, rendezzük a dolgokat. Lehetett az olyan veszekedés, hogy még a csillár is leesett a falról, de ha megbocsássuk egymásnak, akkor tudjátok, mi történik? Betöltöttük Jézus Krisztusnak a parancsát, követelményét, és te, ha megbocsájtottatok egymásnak, és az Úr is megbocsájtott, nyugodtan úrvacsorázhat. Lehetett nagy veszekedés, de ha betöltötted, de lehet kis veszekedés, egy kis bajusz húzás lehet, ugye? Csak kicsi valami, és ha te azt mondod, Uram, hát bocsáss meg, hát én elrejtőzök benned, nem vagy elrejtve, testvérem. A kis bajusz húzást is, ha nem Krisztus beszédére alapszod, és nem töltöd be az Úr Jézusnak a követelményét, köszönöm, akkor ne, valóban szellemileg nem vagy takarva a bárkába, nem vagy eltakarva, nem vagy elrejtve. Beképzelt lehetsz, hogy el vagy, de valóban eszed és iszod a te ítéletedet. Ennyire szigorú és komoly, és mégis a szabadságnak az útja. Te betöltheted az Úr Jézusnak a parancsát. És én örülök, tudom, hogy vannak testvérek, akiket érint a Szentlélek, és elmegy a testvér után, a testvérnő után, elmennek, és bocsánatot kérnek, és tudd meg, testvérnőm, tudd meg, testvérem, hogyha betöltöd Istennek akaratát, Jézus Krisztusnak a követelményét, nyugodtan, békében mehetsz, egyik is, másik is, bár összeakadt a bajcotok, akkor is mehetsz az Úr vacsorához, mert megvannak bocsájtva a te bűneid. El vagy rejtve Krisztusban. De ha ez nem történik meg, akkor eszed és iszod a te ítéletedet.